Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. október 14-én. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Ma este kérdések foglalkoztatnak bennünket. Az első kérdés néhány nappal ezelőtti beszélgetésből származik, de nem ez volt az egyetlen. Több hasonló beszélgetés is volt már ebben az irányban. Hogy miért nem tesz Isten még többet? És ez a kérdés természetesen mindannyiunkat foglalkoztat. Nem létezik olyan ember, aki komolyan veszi Jézus követését, aki komolyan veszi az ékeüzenetet, az ez időre szóló ékeüzenetet, egyáltalán mindazt, ami számunkra drága és értékes lett, és aki nem menne keresztül egy önvizsgálaton. És én azt hiszem, hogy ez mindannyiunkra vonatkozik. Erre a kérdésre azonban Isten kell választ adnia. Mert minden emberi válasz a dolog elkerülését jelenthetné, jelentheti. Mindannyian csak emberek vagyunk, és én hajlamos vagyok azt mondani, hogy Isten egyszerűen fenntartja az üdvözenettel kapcsolatos dolgokat egészen a végéig, és ő be fogja fejezni az ő művét, munkáját, bármikor legyen annak az ideje. Eljön az ideje. Másrészt jogunk van arra, hogy várjuk, és hogy számítsunk is arra, hogy minden ígéret, ahogy itt le van írva, beteljesedik a hívőkkel kapcsolatosan. Erre nem igazán kell várni. Ez vonatkozik az üdvösségre, a gyógyításra, a megváltásra, a szabadulásra, mindarra, ami a Golgotán történt, ami ott meg lett fizetve, ami ott meg lett vásárolva, ott meg lett szerezve és rendelkezésünkre lett állítva. Arra nincs szükségünk várni, hiszen ez megvan, ez a rendelkezésünkre áll. Ez már a rendelkezésünkre állt, a rendelkezésükre állt a hívőknek az egész üdvösség ide alatt, és ma is a rendelkezésükre áll. Amennyiben valaki meg akar lenni mentve, akkor semmiképpen sem mondhatjuk neki, várj addig, amíg Isten valami nagyszerűt tesz. Nem. A legnagyobb dolog, amit Isten valaha megtett, az már is megtörtént. Ez a Golgotán következett be. Ott történt a legnagyobb dolog, amit Isten valaha is megtehetett. Tehát a szabadulás a rendelkezésre áll. Az üdvösség, a gyógyulás rendelkezésre áll. Még a szellemkeresztséget illetően is, mert ezt a kérdést gyakran felteszik, és mindenki számára elérhető. Nem lehet másképp, hiszen ugyanazt az evangéliumot kell hirdetnünk, amit Péter apostol és Pál apostol is hirdettek. És ez volt az első prédikációban. Tartsatok bűnbánatot, és vessétek alá magatokat az alámerítésnek, a Jézus Krisztus nevére, a bűneitek bocsánatára, és akkor meg fogjátok kapni a Szent Szellem ajándékát. Mert ti veletek kapcsolatosan érvényes az ígéret, és a ti gyermekeitekkel, és mindazokkal, akik még távol vannak, akiket csak elhív az Úr, a mi Istenünk. Amennyiben elhivattunk, akkor az ígéret ránk is vonatkozik. Csak új bátorságot kell nyernünk, hogy közeledjünk Istenhez imádságban, hitben, bízakodóan, és abban az elvárásban közeledni hozzá, hogy ő már is rendelkezésünkre állította mindazt, amit kérünk tőle, és imádságban csak fel akar készíteni bennünket arra, hogy eljussunk abba az állapotba, amelyben ezt befogadhatjuk. Természetesen imádkozunk egymásért, most szándékosan mondom ezt, mert a testvérem Alfred Borg, aki ott ül, nemrégiben megkérdezte tőlem, nyilván elmondhatom itt, ugye, Alfred testvérnem, de megkérdezett engem, hogy a vezeték vagy a keresztnevemmel szólította meg, azt már most nem tudom, de nagyon spontánul megkérdezett, valahogy így. Imádkozol-e? Én érettem is. És azt kell mondanom, hogy abban a pillanatban zavarba jöttem. Általában úgy van, hogy mindenkiért imádkozom, de csak akkor imádkozom valakiért közvetlenül név szerint, ha ő azt mondja nekem, hogy szükséghelyzetben kerültem, vagy ti tudjátok, hogy mit értek ez alatt. De elgondolkodtam a kérdésen. Mert ez olyan kérdés volt, amit nem tudtam kikerülni, elkerülni. És elmondhatom neked, Alfred, azóta ez egy olyan lecke volt számomra, hogy Isten segítségével minden nap a te nevedet és mások nevét is Isten trónja elé viszem. Nem gondoltam, hogy szükséghelyzetben vagy, érts meg jól, vagy talán csak nem láttam azokat, de ha így meg vagyunk kérdezve, és én mondom nektek, hogy engem vagy téged, ha megkérdeznek, akkor nem tudom, mi lenne a válaszunk, mindannyiunk válasza. Éppen ezért szeretném ezt ma mindannyiunkkal megosztani, még akkor is, ha nem ismerjük az egyesek szükségleteit. Szükségletek vannak függetlenül attól, hogy milyen jellegűek. Pál apostol pedig azt mondja, hogy imádságaimban megemlékszem rólatok név szerint is. Nos, azon tűnődöm, hogy milyen hosszú lehetett a név lajstroma. Nem tudom, hogy ezt itt elmondhatom-e, remélem, hogy a drága testvérő nem fog haragudni rám, de ő azt mondta nekem, Frank testvér, én készítettem magamnak egy listát, amelyen mindazok a nevek szerepelnek, akiket Isten a szívemre helyezett, és hogy ne felejtsem el őket, leírtam a neveket. Aztán azt mondja, most már 230-an vannak. És hozzáteszi, de te vagy az elsők között. Ez olyan jó szándékból jött. Amint tudjátok, olyan szerető testvérek, szerető emberek vesznek körül minket, ez is a szívemhez szólt, a szívemen érintett. Érezni lehet, hogy az emberek komolyan veszik a dolgot, hogy Isten népe ügyét a szívükön viselik, és nem közömbösek iránta. Abban a pillanatban, amikor közömbössé válunk valaki iránt is, elveszítettük a szeretetünket és a ragaszkodásunkat, és ez nem lehet így. Éppen ellenkezőleg vissza kell találnunk az első szeretethez. Amint tudjátok, két lehetőségünk van arra, ami az összejövetel megítélését, vagy azokat illeti, akik az ige szolgálatában állnak. Egymásért imádkozni, egymásért kiállni. Egyrészt meg lehet ítélni, és azt mondani, igen, hasznos lenne, ha a testvéreknek több lenne Istentől, azzal többet oszthatnának, és több történne közöttünk. Ez igaz, de ennél fogva nem maradhatunk állva. Amennyiben arra vágyunk, hogy Isten többet tegyen, akkor elég a földi helyzet, akkor nem elég a földi helyzet emberi megítélése, értékelése. Akkor Istenhez kell kiáltanunk, és azt kell mondanunk, Uram, hiszen elég gyakran énekeljük többet az üdvözítőtől, és hogy őszintén és szívből imádkozhatnánk, Uram. Vérd teszt fel a te szolgáidat, ahogyan az első tanúkat is felvértezted. Tett őket a végén olyanokká, amilyenek a testvérek voltak a kezdetben. Világosan fogalmaztam, nyilván igen. És erre szükség is van, mert amennyiben. Csak akkor, ha az egész gyülekezet elkezdi közösen viselni az egész terhet, és az általános állapot szükséghelyzetté vált személyesen számunkra, és ebből a szükséghelyzetből közösen felkiáltunk Istenhez, akkor meg fog hallgatni minket, és én hiszem, hogy az idő erre nézve egyre közeledik, vagy elközeledett. Isten megóvott minket néhány dolgoktól. Ez nem ok arra, hogy másokra letekintsünk, de ő megóvott minket attól, hogy az íge hirdetéssel egy színjátékot adjunk itt elő. Megőrzött attól, hogy bármiféle teljhatalmat fitoktassunk, hogy majd valaminek tűnjünk. Mindazonáltal ez nem kellene megakadályozzon minket abban, hogy biblikusan higgyünk. És Pál apostol azt mondta, még akkor is, ha én a legkisebb vagyok az apostolok között, az apostolok csodái és jelei közöttök, közöttetek megmutatkoztak. Az isteni küldetés bizonyítéka meg volt adva. És nyíltan kimondom azt, hogy az elhivatásomkor nem kaptam semmilyen utasítást egy ilyen szolgálatra. És gyakran úgy tűnik nekem, hogy ez egy kis akadály, mert éppen arra gondolok, hogy ebben a tekintetben nem lett nekem semmi sem mondva. Én azzal lettem megbízva, hogy hirdessem az ígét, és ezt teljes komolysággal teszem. És ezt tegnap is elmondtam valakinek a telefonon, vagy talán már a tegnap előtt volt, mégis tegnap volt. Amennyiben mi olyan összhangban vagyunk Istennel, az életvitelünkben, ahogyan összhangban vagyunk az Isten ígéjével, az ígehirdetésben. Ha ez a kettő összhangban van egymással, akkor segítségre lelünk. Ami az ígehirdetést illeti, ezt mondtam és ismétlem, a közvetlen elhivatás alapján Isten nem engedte meg, hogy bármi is legyen, amit kénytelenek lennénk azután visszavenni, kijavítani. Istennek nincs szüksége önmagát kijavítani. Amit ő mond, az minden alkalommal igaz. Igaz volt a múltban, igaz ma, és igaz lesz mindörökké. És ha ugyanaz a szellem van bennünk, ami a prófétákban és az apostolokban volt, ugyanaz az Isten szelleme, akkor azt látjuk, amit ők láttak, azt halljuk, amit ők hallottak, úgy értjük meg a dolgokat, ahogy ők értették meg. És ez nem is lehet másképp, ugyanaz a szellem hozza nyilvánvalóvá ugyanazokat a dolgokat. Amennyiben pedig eljutunk még az utolsó idők íge üzenetéhez, akkor Isten még ezzel szemben is megajándékoz azzal a kegyelemmel, hogy megkülönböztessük, hol beszélt az Isten ember, mint egy prédikátor, és hol volt benne az ő kijelentéseiben az így szól az Úr. Ez egyszerűen szükséges a megkülönböztetés. Ő ezt, vagy a pecsétek bevezetőjében, vagy az első pecsétben mondja, minden esetre az 1963. március 17-i időpontban, hogy kommentárokat olvasott, és hogy egy nagy hibát követett volna el, ha az Úr nem nyilatkoztatta volna kinek az utolsó pillanatban, hogy miről is van szó. Ő is olvasott könyvekben, és átvett bizonyos dolgokat innen is, onnan is, ezt ő maga tanúsítja is. Függetlenül attól, hogy ezeket a dolgokat átvette, és most különösen az 1954 év szép kiszámítására gondolok, ugye? Ezeket felolvashatom nektek az irodámban Dr. Larkin könyvéből. Pontosan ugyanabból a könyvből felolvashatom nektek a gyülekezeti korszakok felosztását is, ahogyan az a gyülekezeti korszakokról szóló könyvben szerepel, amit mi is kiadtunk. Branham testvér közvetlenül átírta az egyiket a másikból, azzal az egyetlen különbséggel, hogy ő nem az 1980 1900-as évet jelölte meg az utolsó gyülekezeti korszak kezdetének, ahogy dr. Larkin tette, hanem a Szent Szellem Los Angeles-i kiáradásával ő az 1906-os évet írta oda be. Az összes többi adatokat úgy átvette egy az egyhez, ahogyan azok a századforduló előtt és a századforduló körül a gyülekezet történetéről szóló írásokban rögzítve lettek. Nem volt minden kinyilatkoztatás, néhány dolgot ő is átvett, mások kinyilatkoztatások voltak. Nos, de kivel is tisztázzuk mindezeket a dolgokat, mert nagyon nehéz megérteni. És az időszámítás ebben az 1954-es évvel, ami Ábrahám idejére vonatkozott, és most már az új szövetségi gyülekezetre is vonatkozzon feltételesen, és majd azt mondja a prédikációjában, hogy a Dániel 70 év hete az időben, amikor ezt mondta, most már csak 17 évünk van még 1977-ig, és akkor eljön a felszabadulás esztendeje. És még tovább megy, és azt mondja, mit jelent a felszabadulás esztendeje? A felszabadulás esztendeje a gyülekezetek elragadtatását jelenti. A gyülekezet elragadtatást jelenti. Mindezek nagyon súlyos kijelentések. Krisztus keresztjének ellenségei és az íge üzenet ellenségei mutogatnak is az ilyesmire, miközben azt mondják, nos figyeljetek csak, hiszen itt és amott ezt és amazt mondta, aztán még azt is mondják, ha egy proféta valamit mond, és az nem teljesül be, akkor hamis proféta az illető. Aztán tudjátok, hogy hogyan gondolkodnak az emberek. És végül beleesnek ők maguk is a saját árkukba, mert megvan írva, amivel másokat megítélsz, abban ítélet el, vagy kárhoztatod önmagadat. Nos, nem is tudom, hogyan jutok ezekre a dolgokra, de egyszerűen szükséges, fontos tudni, vagy megkülönböztetést tenni. Hol van kinyilatkoztatással dolgunk, és hol lettek a dolgok egyszerűen átvéve, és hol hozta nyilvánosságra az Úr azokat a titkokat, amelyek rejtve maradtak. Bizonyára vannak olyanok, akik elolvassák az írásaimat, és azt mondják, igen, itt ez nem egyezik meg Branham testvérrel, és amott sem egyezik meg valami. Ezek komoly vádak. És akkor kénytelen vagyok újra azt mondani, nekem csak egy kötelezettségem van, és ez az Isten és az ő ígéje iránti kötelezettségem. Csak ez az egyetlen kötelezettségem, és talán nagyképűnek hallatszik, aztán újra jön a kifogás, hiszen az íge nem is intéződött te hozzád, te nem is lehetsz, nem is vagy proféta, az íge a profétákhoz intéződik. És akkor minden oldalról úgy fogják ostorozni az embert, amennyiben nem tudnám, hogy Isten ki, ha nem mondott volna ki Isten egy küldetést, és ha nem lennék bizonyos benne, hogy van egy megbízatásom. Ha hallgatnáik a kritikára, és néha még a kritikusok szempontjából is jogosnak tartanám, mert ők tudják, hova helyezzék rá az újukat, ugye? És majd még azt a kérdést is felteszik, elhiszed-e egyáltalán, amit a próféta mondott? Értitek-e, milyen nehéz a helyzet megítélése? Ahogy mondtam, nem lehet csak úgy papagájként megismételni valamit, ahogy minden alkalommal tanítottam is, vissza kell venni mindent a Szentírásba, és Isten ígéből kell megkapni a végső döntő választ. Ebben képesek kell lennünk megnyugodni. Amennyiben nem tudunk megnyugodni abban, amit prédikálunk, magunk sem tudunk tudnánk megnyugodni benni, akkor hogyan nyugodjanak meg a közönség ebben? Ez nem lehet, a dolognak stimmelnie kell. És ennél fogva nem lehet benne ingadozás, illeszkednie kell, mégpedig az Ótestamentummal és az Új Testamentummal. Különösen az a hely valószínűleg éppen a pecsétekben van, ahol Branham testvér azt mondja, Miközben az angyal leszáll a Jelenések 10.1-ben, a hetedik üzenet hordozó itt van ezen a földön. És el tudjátok képzelni, milyen súlya van egy ilyen kijelentésnek, hiszen ő maga mondta, a szemeimmel látom a szöveget betűről betűre, szóról szóra, és látom, és mégis megértem, miről van szó, milyen súlyos egy ilyen kijelentés, hogy az volt, és az is lesz. Az emberek most természetesen azt állítják, hogy a próféta kijelentette, a Jelenések 10. fejezete be fog teljesedni az ő szolgálatának folyamán. És hányszor mondta, a Jelenések 10. fejezete beteljesedik? Az első verstől a hetedik versig. És hányszor mondta, itt beteljesedik a Jelenések 10. fejezetének egytől hetedik tartó verse? És akkor jönnek a barátaim, hasonlóan Jób három barátjához, akiknek ugye szintén volt mit siratniuk, és azt mondják nekem, te már amúgy is a hamudomban ülsz, mélyebbre nem süllyedhetsz, úgyhogy még egy kicsit jobban beletaposunk, elsüllyesztünk benne. És akkor megint jön a kérdés, elhiszed-e egyáltalán, amit a próféta mondott? Hiszen mit vártok tőlem, hogy válaszoljak? Mondjátok meg ti nekem. Hiszen bibliaóránk van, csak egymás között vagyunk. Értem, Wallström testvér, te megértetted. Természetesen azt mondom, hogy elhiszem, amit a próféta mondott. Aztán természetesen szerepet kell cserélnem, és fel kell tennem egy további kérdést. Nyilván elhiszem, amit a próféta mondott, elhiszem azt is, amire utalást tett a kérdés, csak az, hogy megegyezik-e az ígével. Ez a döntő kérdés. Én továbbra is azt állítom, hogy a Jelenések 10. fejezete 100%-osan még a jövőben van. Amennyiben valami beteljesedett abból, akkor az a hetedik vers, mert ez egy profétai könyv, és a proféciáknak mindig egy, vagy két, sőt három beteljesedési összefüggése és jelentőségük is lehet. Éppen ezért minden további nélkül egyértelmű, hogy abban az időben, amikor a hetedik angyal átadta az íge üzenetet, Isten titka ki lett nyilatkoztatva. De amint tudjátok, Branham testvér ez esetben sem szinte kizárólagosan lehetne mondani, hogy amikor beszélt, nem ismételte pontosan, amit a Biblia mond, hanem emlékezetből idézett, és mindig azt mondta, így van megírva, hogy a hetedik angyal idején Isten titkai, így Isten titkai úgy. És ez egyáltalán nincs ott megírva. Ott ez áll, hogy Istennek a titka. Egyes számban Istennek a titka. És Istennek a titka Jézus Krisztus volt már mindig is. És benne vannak elrejtve az Isten bölcsességének és ismeretelméletének minden kincsei. Tessék, már megint kijavítom a prófétát. Vagy azt gondoljátok, hogy ebben élvezetet lelek? Ugyanígy folytathatnánk. Csak hogy azért kaptuk az ígét, hogy pontosan vegyük, még akkor is, ha ez az emberek szemében rosszul mutat. Isten előtt meg kell állnunk a helyünket, mindazonáltal hadd térjünk vissza a témához, amire mi tudjuk, és kérlek, ne értsetek félre. Szívünkből és lelkünkből hiszünk abban, hogy Branham testvér volt a legnagyobb próféta, aki valaha itt járt ezen a földön. Az ő szolgálata nagyobb volt, mint a Mózesé, mint az Ijésé, sőt, mint a Pálapostolé, és az ő szolgálata egyszerűen nagyobb volt. Ez volt az a közvetlen szolgálat, ahogyan a mi Urunk is végezte annak idején, amikor Ábrahámhoz jött, amikor Sára titkos gondolatai, aki mögötte volt a sátorban, ki lett nyilatkoztatva, és aki az ő húsban töltött napjaiban szintén elmondhatta az embereknek, kik ők, kik állnak előtte, mik ők, és így tovább. Ugyanezt a szolgálatot végezte Branham testvér is, és ez a szolgálat annyira tökéletes volt. Nem volt egyetlen eset sem, egyetlen pont sem, ahol ez nem egyezett volna meg egyszer a valósággal. Ő látomásban látta az embereket, hallotta a szavakat, minden 100%-osan egybevágott, és ő elmondhatta, amennyiben a földön lévő 100 000 esetek közül egy is előáll, és tanúsíthatja, hogy az, ami a megkülönböztetés ajándékával a szószéken elhangzott, nem lenne igaz, nem volt igaz, akkor hadd legyek hamis prófétának bélyegezve. Csak hogy minden igaz volt, 100%-osan egybevágott. Már most, ha Isten üdvösséges kapcsolatos tanácshatározatának előterjesztéséről, a részletekről van szó, akkor itt-ott javítani lehetne, amennyiben ez szükséges lenne ahhoz, hogy minden a helyére legyen állítva, a többihez viszonyítva. És ebből legfeljebb egy dolog terülhet ki, hogy Isten különböző szolgálatokat rendelt el a gyülekezetben. Tegyük fel, hogy valaki Istentől megkapta azt a felhatalmazást, hogy Isten tanácshatározatát tantételként kifejtse, ismertesse. Hiszen ez a személy egyáltalán nem tudna semmit sem előadni, ha előzőleg nem létezett volna egy próféta, aki rendelkezésre állította volna az előadandó anyagot. A próféta az, aki előáll az ígével, rendelkezésre állítja, majd az ígét, íge át lesz véve, és azután be lesz osztályozva, ahogyan ő maga mondta is, úgy, hogy ne legyenek többé nyitott pontok, ne legyenek többé kérdések, hanem mindazt, ami függőben volt, össze legyen kötve egymással, és minden kérdés meg legyen válaszolva. Van még egy példám, több is lenne, de nem akarok nektek szívfájdalmat okozni. Ezzel csak azt akartam bemutatni nektek, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok én magam. Ha létezik egy olyan ember, akiért naponta imádkoznotok kellene, az én vagyok, és közvetlenül kérlek is benneteket erre. De a testvérünk itt olvasott egy ígét, ami már benne van a következő füzetben, amely Jézus Krisztus visszajöveteléről fog megjelenni, ott már alkalmaztuk, vagy utalással voltunk erre az ígére. Én tisztában vagyok azzal, hogy amit mondok, talán senki sem mondta még. De ha tisztában vagyok azzal, amit mondok, és ha tudom, hogy az igaz, amit mondok, akkor egyszerűen kimondom, és azt is pontosan tudjuk, hogy az elragadtatásban csak azok az emberek vesznek részt, akik készen voltak arra, és egyébként senki más, és az ajtó bezárult utána. Akik készen voltak, azok bementek, akik pedig nem voltak készen, azok kívül álltak, és kopogtak. De nem lett megnyitva többet. Senki sem tudott bejönni a hívők közül esküvői ruha nélkül. Ez nem lehetséges, és még nem is fog megtörténni. Hiszen egy ember, aki elragadtatik, végül is az elragadtatáskor nem kell még azon töprengnie, hogy ne talán még ki is legyen dobva onnan. Nem, és még egyszer nem. Én meg tudom nektek mondani, megnevezem nektek, hogy ki ez az ember, akinek nem volt esküvői ruhája ott. Ez ugyanaz, aki éjjel-nappal vádol minket, a testvérek vádlója, akinek bejárata van oda, a régi Lucifer, aki eredetileg a mennyben volt. Neki ugyan nincs esküvői ruhája, de ő fel tud téged fehér ruhába öltöztetni, csak ne tévedjetek. Ő maga egy fehér ruhában jelenik meg, így írja Pál apostol a Korintusiakhoz, a 2. Korintus 11. fejezetében ott az áll, hogy maga a sátán felöltözik a világosság angyalának. És abban a pillanatban, amikor a mennyasszony felvétetik, az ő munkája véget ért. Akkor már nincs mit vádolnia. A gyanúsítás ideje lejárt. Akkor már az ő ideje véget ért. Lefele kell mennie. Most még el akar intézni egyet s mást. Az ajtó nem tud bejönni, mert az ajtó Jézus Krisztus. Helyes, a János 10. fejezete szerint, csak hogy aki máshol mászik be, az a tolva és a gyilkos, helyes így, tehát az ajtó nem tud bejönni, de ő kiismeri magát oda fent a dolgokkal, és akkor eljön azonban az ő ideje is. És az íge szava a barátszó kifejezéssel, ezt elolvashatjátok a megkísértés történetében, vagy röviddel a keresztre feszítés előtt, ott azt mondja a mi urunk Júdásnak, akibe a sátán megtestesült. Barátom, amit meg akarsz tenni, tedd meg gyorsan. Ő barátomnak nevezi, és itt ugyanazt a szókifejezést használja. Barátom, hogyan van az, hogy bejöhettél ide? Ez egy erőteljes mondat, csak hogy tudjátok. És ismerjük azt is, hogy a Jób idején megjelenik ott fent, és az Úr megkérdezi tőle, honnan jössz. És ő azt mondja, a földön jártam, körbejártam azt, megkérdez Úr tovább, látta az én szolgámat, Jóbot is? Azt mondja, igenis, hogy láttam, csak hogy körülötte mindenbe van kerítve. Nem tudtam vele kezdeni semmit, de látni ugyanis, hogy láttam. Isten azt mondja, Isten félőbb ember, mint Jób, nem létezik a földön. És a sátán azt mondja, hagyd őt csak rám egy időre, és majd meglátjuk, mennyire Isten félő lesz. És ahogy tudjátok, Isten annyira megbízott Jóbban, hogy azt mondta az ördögnek, a tied, de a lelkéhez nem érhetsz hozzá. Igen, a sátán sok mindent felforgathat az életünkbe, a fejére állíthat, de a lelkünket nem érintheti. Itt ennél fogva a dolog nagyon-nagyon egyszerű. A mennyasszony felvétetik, Krisztus felveszi az ő mennyasszonyát, és a sátán minden seregével együtt leszáll. Annyit, amennyit a sátán lehúzott, annyit fog Krisztus felvenni, hogy a szám teljes legyen örökre és mindörökké. És itt ez nagyon-nagyon egyszerű. Ő le lesz vetve a sötétségbe, mert ez már az elragadtatás utáni időszakba esik. És ti tudjátok, mi minden fog akkor vagy azután történni. És itt a földön abban az időben sírás és fogcsikorgatás lesz. Most nem akarunk tovább elmélyülni ezekbe a dolgokba, csak azért, hogy megemlítsük ezt a bibliai idézetet, amit felolvastunk. Mi az, amit még mondani kellene? Nyilván leülök, Rusz testvér, biztosan van valami, ami a szíveden van, ugye? Nos igen, még nem jutottunk el odáig, hogy megkérdezzük, hogy miért nem tesz Isten semmit. Ezt még nem válaszoltuk meg. Talán másképp kellene megfogalmazni a kérdést. Igen, talán a kérdés mégis helyes, csak a kiindulási pont nem. Tegyük fel, hogy az emberek hirdetik az ígét, és hiszik is, amit hirdetnek. És a közönség is hiszi. Akkor Istennek kötelessége a hívőkkel szemben, hogy betartsa az ő ígéjét, beváltsa az ő szavát. Amennyiben egy evangélista, függetlenül attól, hogy miféle táborhoz tartozik, sőt, én magam is láttam a korábbi időben, amikor még fiatal voltam, láttam például női evangélistákat, és hallottam is őket. Egy bizonyos hölgy, magas sarkú cipőben, piros cipőben, Én nem tudom, hogy én hogyan vettem volna fel karácsonykor, de ő húsvétkor járt benne. Minden esetre a prédikáció olyan hatalmas volt, hogy sokan sírtak, sokan meghatódtak, Isten megmentett lelkeket, Isten meggyógyított, csak hogy az a nő, aki ott állt elő, nem volt jogosult arra, amit tett. Ugyanakkor ki közülünk akarná ezt megítélni? Még egyszer mondom, lelkek meglettek mentve, és Isten visszaigazolta az ő ígéjét, csodák történtek, valóban mindenféle jelek és csodák. De ugyanez volt a helyzet egy másik evangélistával, Tom Hicks-el, és az ő korabeli társaival, Cerulóval, Culpepperrel, Vinayarddal történt, akik közül néhányat még le is fordítottam. Ez volt az az idő, és most már Németországban is megfigyelhető, hogy az evangélisták belekerültek ebbe, úgy nevezem én, amerikai sodrásba, és folytatják, sőt, űzik ezt. Azt, amit az amerikai evangélisták már 10, 20, 30 évvel ezelőtt tettek, az most késéssel érkezik ide hozzánk. De ez nem a mi feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk. Talán akkor, ha meg fognak kérdezni bennünket, hogyan osztályozni ezeket a dolgokat. Mi csak Biblia alapon tudjuk a dolgokat osztályozni, semmiképpen másképp. Amennyiben elhiszük, hogy Isten elküldte az ő prófétáját, méghozzá az utolsó ígeüzenettel, hogy véghez vigye a mennyasszony külön választását és felkészítését, akkor nem hihetjük egyidejűleg azt is, hogy az Isten szelleme vezeti azokat az embereket, akik elutasítják az Istentől küldött prófétát, és lábbal tiporják az által hozott ígeüzenetet. Sőt, még tovább mennek, és azt mondják, ő sok éven át nagyon jó volt, de végül hitehagyott lett az évek végén. Ezt a kijelentést én magam is hallottam már jó néhányszor. Nos, hogyan mondhatna Isten önmagának ellent? Hogyan adhatna ezeknek az embereknek egy ilyen hatalmas ihletet? Talán egy olyan áldást, amelyre mindannyian irigyek lehetnénk, vagy irigyek is lennénk. Hogyan lehet ez, amikor ezek az emberek még az ABC-t sem ismerik? Még azt sem, hogy milyen időben és órában élünk. Nem ismerik az ígeüzenetet és az ígeüzenet hordozóját. Éppen ellenkezőleg. Itt karizmatikusság, ott karizmatikusság, Szent Szellem, itt pünkösdistaság, ott. És ha az ember alaposan utána jár, nem található meg az alapvető ígehirdetés sehol. Olyan dolgokat emlegetnek, amiknek örülni lehet ugyan, ami az evangélium hirdetését illeti, bizonyára eleget mondtak ahhoz, hogy az emberek hitre jussanak valahogy. Csak hogy én ezt úgy mondom, ahogy most eszembe jut, anélkül, hogy előtte gondolkodtam volna rajta. Ha mégis úgy lenne, hogy Istennek vannak ezek között, az emberek között olyan gyermekei, akik arra rendeltettek, hogy meglássák Isten dicsőségét, és megtapasztalják az előkészítést, akkor neki megvannak az útja és eszközei, hogy ezeket az embereket kiválassza, kivezesse, megvilágosítsa és bevezesse minden igazságba. A Szent Szellem az, amely elvezet az igazságra, és az igazság Isten ígéje. És én mondom nektek, hogy végül is senki nem lesz képes arra, hogy rávenjen engem elmenni oda, ahol azt van állítva Krisztus, itt is ott van Krisztus, ott is ott van. Csak arra vesszük rá magunkat oda elmenni, ahol az igazi íge van, mert az íge volt az kezdetben, és az íge lesz a végén is. Minden más egyéb elmúlik. Tehát nem ide vagy amoda, hanem oda menni, ahol az íge, a gyertyatartóra van helyezve. Most természetesen felmerül a kiegészítő kérdés, amelyet minden bíró feltenne. Amennyiben mi közöttünk megvan az igazi íge, akkor miért nem történik meg itt is annyi abból legalábbis olyan mértékben, mint ott, ahol nincs az igazi íke. És ez egy komoly kérdés ugyan. Ezelől nem akarok, nem tudok kitérni. Ezt a kérdést együtt fel kell tennünk magunknak. Én azt mondtam, az én feladatomat abban látom, vagy még abban látom, hogy egészen eddig a pillanatig, hogy az elraktározott táplálékot osztogassam. Amikor ma megérkezett az 1 millió papír, vagy lapoldal, vagy réteg, vagy bárminek legyen nevezve, ami 1 millió, és láttam, hogyan hozták, hordták be, egymásra halmozták, nagyon megörültem neki. Ez megmutatta nekem, hogy mennyi minden ki lett már nyomtatva, és Borg testvér és Siegfried testvér tudják a legjobban, hogy mennyi minden van itt nyomtatva. Lehet, hogy nektek nincs minden alkalommal áttekintésetek arról, hogy mi zajlik itt le valójában. Meg lehet, hogy egyesek úgy vélik, hogy csak szerdán este zajlik itt valami, vagy még szombaton és vasárnap, és azon kívül nem történik semmi, pedig sok minden zajlik. Ezek csak a gyülekezési napok. Nagyon sok minden történik ezen kívül. A prédikációk fordítva vannak, nyomtatva is megjelennek sok nyelven. A kenyér, az eledel kiosztásra kerül. Hogy mikor jön el az a pillanat, amikor az Úr azt mondja, hogy eleget vetettünk, most elérkezett az aratás ideje, mondjuk így. Ezt a napot én jobban várom, mint az örök reggelt, mint az őrök a reggelt. És néha már meg is mondtam az Úrnak, hogy gyakran úgy érzem magam, mint egy börtönben, ahonnan ki akarok jutni, megszökni akarok. Valahogyan meg akarom tapasztalni Isten gyermekeinek a szabadságát, ezt a szellem szabadságát, ezt az isteni teljhatalmat, ami Jézus nevében nyilvánul meg. Aztán ennél fogva is tovább megyünk egy lépéssel. Amennyiben azok, akik még a Jézus nevének isteni jelentőségét fel sem ismerték, akik még három személyre keresztelnek, akik a nagy összejövetelen, ezt véletlenül hallottam egy kazettán, ha valaki elmondta volna nekem, el sem hittem volna, még mindig vannak barátaim, akik ellátnak ezzel-azzal, még ha itt-ott más összejövetelekre is járnak, ami persze tájékozódás céljából történik, és ehhez mindenkinek joga van. Csak hogy az egyik, eme nagy felkentek közül azt mondta, és most meghívjuk az isteni szent háromságot, hogy jöjjön el az összejövetelünkre. Aztán sorban felsorolta, meghívom az atyát, meghívom a fiút, és meghívom a szent szellemet. És akkor már lassan mégis el kell gondolkodjon az ember. Nem, ez mégsem lehet igaz. De most visszatérek a kiegészítő kérdésemhez. Amennyiben azoknak az embereknek, akiknek nem volt ismeretes a Jézus neve és annak isteni jelentősége, ennyi mindent fel tudnak mégis mutatni, akkor mi legyen velünk, akik felismertük ennek a névnek az erejét és jelentőségét, a megmentésre nézve, a gyógyulásra nézve és az üdvösségre nézve, igaz-e vagy sem? Mit mondott Péter akkor, amikor felelősségre lett vonva, hogy kinek a nevében történik minden, ami történik, ezek a csodák, ugye? És ő azt mondta, ezt tudjátok meg ti emberek, akik a főtanácsból vagytok, hogy ez a názáreti Jézus nevének ereje által történt. Aztán megparancsolták nekik, hogy ne prédikáljanak többé ebben a népben, mert féltek ugye, hogy túl nagy dolgok történnek. Így volt ez vagy sem, hiszen így volt az elején, amikor ez a név megdicsült és ki lett nyilatkoztatva testvéreinknek és a testvérnőknek a szellem által. ugyanennek kell megtörténne minden áron a végén is, hiszen éppen ezért van megírva, Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. És akkor jött is a válasz, én megdicsőítettem, és folyamatosan meg fogom dicsőíteni. Tehát még egyszer meg kell történnie, el kell jön egy olyan idő, amelyben az Úr kinyilatkoztatja megváltással kapcsolatos nevét, amelyben szabadulás van, megváltás, a gyógyulás, minden benne van, és felvértezi az öveit, hogy méltóképpen használhassuk ezt a nevet azzal, hogy Isten ígéje újra visszaigazolódjon. Amennyiben ez az este nem hozott más, csak azt, hogy tudatosuljon bennünk, hogy Isten akarja és meg fogja tenni, és hogy csak egy kicsit kell még türelmeseknek lennünk, tűrtőztetnünk magunknak, és én magamban keresem a hibát, minden alkalommal azt mondom, hogy rajtam múlik. És akkor kétféle válasz létezik. Azok, akik emberi szempontból jó szándékúak, azt mondják, nem, ez nem rajtad múlhat, te többet teszel, mint bárki más tett valaha. A többiek, azok azt mondják, igenis, mégis meg lehet. És a harmadikok, azok azt mondják, ó, nem, ez rajtam múlik, vagy másokon. Mindenki másképp reagál. De akárhogyan is legyen, nekünk csak egyetlen egy feladatunk van. Hinni, ahogy az írás mondja. És számolni azzal, hogy Isten be fogja teljesíteni az ő szavát. Semmiképpen sem szeretnék azok közzé tartozni, akik a Máté 7.21 szerint azon a napon eljönnek majd, és azt fogják mondani, Uram, nem a te nevedbe tettük-e mindezt? És akkor felsorolják, sorolják és sorolják, és az Úr azt mondja, én nem ismerlek titeket. Amint tudjátok, ha ma először lennék én itt, akkor talán nem láttatok volna még ezelőtt, ha valakit láttatok már egyszer, akkor felismeritek másodjára. Akkor azt lehet mondani, igenis ismerem őt. Egy embert, akivel találkoztam, azt megismertem, azt ismerem. Nem mondhatom, hogy ezt nem ismerem. Az Úr azonban ezt mondja ezeknek az embereknek, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, én nem ismerlek titeket. Igen, igen, ti törvénytelenséget cselekvők, igaz? A vétkes ugyanis a törvény megszegése, tudjuk, hogy a bűntörvény a törvény megszegése, tudjuk ezt, bár most nem tudunk belemenni a részletekbe. Csak hogy nézzétek, ezek az emberek, ők nem hazudtak. Ők azt mondták, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem ördögöket űztünk-e, ki nem nagy tetteket hajtottunk-e végre, és az Úr nem cáfolja meg őket. Ő mindent állva hagy, minden helyes, minden állítás igaz, profétáltak, és mi többet, profétáltak, mindent megtettek, és mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. És ezzel eljutunk ahhoz a kérdéshez, ami főként a mi időnket érinti, hogy megkülönböztessük, valóban megkülönböztessük. Ne a szemünk előtt látható dolgok alapján ítéljünk meg dolgokat, lelkesedés itt, lelkesedés ott. Én már elmondtam nektek, hogy az egyik legnagyobb amerikai evangélista készített egy trükkfelvételt egy férfiról, akinek mindkét lába térd felett amputálva volt. És mivel én ismertem valakit, aki jól ismerte őt, és a Miracle Valley-ben volt, hallotta ott őt, készített egy trükkfelvételt. Megmutatják a férfit lábak nélkül, és ez az evangélista oda megy és megkérdezi tőle, milyen magas szeretnél lenni, vagy milyen magas voltál a baleset előtt. És mit is mondott? Már nem emlékszem rá pontosan. Minden esetre mondjuk 1,73. Jó, 1,73 magas leszel. Megrendeljük neked a nadrágot, a szabó hozza, vagy megvesszük azt, És akkor megint eljátszódik az egész, jön a férfi, természetesen kenetteljesen, egy nagyon nagy kenetteljességgel, hallelujával is minden, ami ezzel jár, ráteszi a kezét erre a férfira, és egyszer csak kiesik a másik kezéből, és két lábon áll. Aztán a nadrágot már előtte felhúzták neki, csenget, láttuk, hogy cseng, ugye, olyan szépen csenget, és egyszer csak nem cseng többé. Ott állt hirtelen az ember teljesen magasságban, és a legtöbben onnan délről, Amerikából jöttek. Mindannyian nagyon meghatódtak jobban, mint az északiak és a keletiek. Az öröm olyan nagy volt, mintha Mesiás lovagolt volna be Jeruzsálembe. Olyan nagy. És amikor ezt az embert megkérdezték, hogy miért csalja meg szándékosan a közönséget, azt mondja, én nem csalok, csak segítek Istennek, hogy ezekben az emberekben hit keletkezzen Isten ereje iránt és Isten csodái iránt. Mit is lehetne erre mondani? Az az ember már néhány éve nincs közöttünk, csak hogy én nem tudok megbarátkozni mindazzal, ami ezen a területen történik. Összhangban kell legyen minden Isten szavával. Amennyiben összhangban van az ígével, akkor összhangban van Istennel. Ha nincs összhangban az ígével, akkor nincs összhangban Istennel sem. Nézzétek, tulajdonképpen az Úr mindenről beszélt. Még ebben a tekintetben is, már a hegyi beszédben is. Az Úr ragyogtatja a napját a gonoszokra és a jókra, esőt ad az igazakra, és a gonoszakra is. A búza és a konkoly egyformán esőt kap, ugyanazt az esőt kapják. Nincs különbség, semmi különbség, ugyanaz a szellem hull minden húsra a szellemi korszakban. Mert az meg van írva, én kiárasztom a szellememet minden húsra. A válasz azonban így hangzik, a gyümölcseikről fogjátok majd felismerni őket. Ha valami bibliai volt, akkor bibliai gyümölcsnek kell lennie. Aztán van még egy másik hely a zsidókhoz írt levélben, a 6. fejezetben, hogy az eső, ami esett, és amit az emberek nem használtak fel, nem hozott semmit, nem volt hasznukra, hanem a szántófolt töviseket és gyomokat hozott, és semmire sem volt jó. Még az eső sem hozhat létre semmit, ha csak előzőleg nem lett elvetve az íge isteni magba, hogy majd öntözve és új élet keljen ki belőle. Ha nincs meg a mag a földben, akkor jöhet özönvíz, zúdulhat is ránk, és nem lesz aratnivaló semmi. Csak ott lesz aratnivaló, ahol vetés is volt. És a Szentírás egyértelműen megmondja nekünk, hogy amit vetünk, azt fogjuk aratni is. Tehát, ha most egy mennyasszonyt szeretnénk előállítani aratnivalóként, és ez a parancs, akkor kénytelenek vagyunk a mennyasszonynak átadni az ígéret szavát, ami neki szól. Ő ebből él, ez az ő élete. Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden ígével, amely Isten szájából származott. Rendelkezésünkre állnak az ígéret szavai, rendelkezésünkre áll az ígéret szelleme, és mi az ígéret gyermeke is vagyunk. Galata 4.27, ezt már többször is olvastuk itt. Tehát hittel haladunk előre. Amit tudtunk, megtettük, és továbbra is meg fogjuk tenni. És ha majd mindent megtettünk abból, amit az Úr kér tőlünk, vagy követel tőlünk, akkor is őszintén mondhatjuk, hogy mi csak haszontalan szolgák vagyunk. Mert még a cselekvéshez is meg kell ajándékozzon bennünket Isten az ő kegyelmével. Magunktól nem lennénk képesek semmire, vagy használjam az ügyetlen szókifejezést, vagy nevezzük magunkat úgy, aminek akarjuk, minden esetre képtelenek lennénk valamit is megtenni. Tehát, ha ő megajándékoz minket kegyelemmel, hogy valamit megtehessünk, akkor azt úgy tegyük, ahogy az ígéje szerint kell tenni. Noéről az van írva, ő úgy tett, ahogy Isten megparancsolta neki. Isten megadta méreteket, Isten megadta berendezéseket, megadta minden pontban az utasításokat, és elmondta nekik, hogyan kell építeni. És ő így cselekedett. Mózesről az van írva, hogy ő mindent úgy tett, ahogyan a Szent Hegyen meg lett mutatva neki. Aztán Ilyésről ez áll írva, és ő az Úr szava, utasítása szerint cselekedett. Igen, mit tegyünk mi? Csatlakozzunk valamilyen ügyhöz, amelynek majd nyomába eredünk, és azt mondjuk, itt talán ott van Isten, holnap éjszakra, holnap után délre, és feltesszük a kérdést, talán itt van Isten. Nem, ez nem lehet. Isten csak ott van, ahol az ő igéje is van. És van, azt hiszem, az Énekek Éneke című könyvében, amelyet fiatalkoromban olvastam, de ott le van írva, hogy hívj engem, és utánad sietek. És vannak itt néhány nagyon-nagyon szép kijelentések. A fiataloknak el kellene olvasniuk őket. De ugyanaz vonatkozik ránk is szellemi értelemben, amennyiben az Úr magához vonzott minket. Nem tehetünk mást, mint hogy nyomába eredünk. És mi van még megírva itt? A te neved olyan, mint a kiöntött balsam. Ezért szeretnek téged a szűzek. Olvastátok-e már valaha ezt a Bibliában? Ó, dehogy nem, igenis. De ez nem a Nikodémus könyvében, vagy az apokrifekben van írva, hanem itt áll a ti bibliáitokban, igenis. A te neved olyan, mint a kiöntött balsam. Ezért szeretnek téged a szűzek, a bölcsek, az előrelátóak, még inkább, mint az ostobák, az észszerűtlenek. Amen. Ez minden megvan itt írva. Mi ezen az úton akarunk tovább menni, csak hogy talán még egy dolgot el kell mondanom nektek, hogy mindannyian tisztában legyetek azzal, hogy mi ezen a helyszínen nem vagyunk nyitottak semmi másra. És ha Isten úgy hozza, hogy egyszer egy ilyen evangélista, aki nagy sikert arat az imádságokban a betegekért, ugye eljönne ide, gondoljátok, hogy gondom lenne azzal, ha itt prédikálna, egyáltalán nem. Hogy mindannyian meg tudjuk alkotni a véleményünket a dolgokról. És nyilvánvalóan nagyobb esélyünk van arra, hogy másokat meggyőzünk az igazságról, mint az ellenfélnek lenne arra, hogy minket meggyőzzön az ő ügyéről. Ezzel kapcsolatosan nem érzek semmi szükségletet. És senki ne gondolja, hogy itt monopóliumot akarunk magunknak, vagy igénylünk. Amennyiben Istennek van valahol egy evangélistája, és különösen az az egy, aki nagyon jól ismert lett a nagy sátrával Dél-Afrikában, majd később Zambiában is, és hol volt még? Ott tényleg összegyűlt több tízezer ember, és a fekete lakosság körében ez még ma is így van, gyakorlatilag. Ha egy európai ember érkezik, és hirdeti nekik az ígét, és az van hangoztatva, hogy a vakok látni fognak, a sánták járni fognak, stb., egész újság oldalakon hirdetés jelenik meg napokig. Ez lesz a város, az ország beszédtémája, és jönnek a tömegek. A tömegek érkeznek, és amikor filmeznek, akkor a tömeggyűlésekhez szokott európaiak elcsodálkoznak, hogy itt 30, ott 40, ott 50, ott 60, ott 100, és amikor egyszer csak több százezres fekete tömeget látnak, akkor azt mondják, hiszen miért nem jöhet ez itt is létre. És akkor én azt mondom, hívjátok meg ezt a nagy evangélistát, aki ott százezreket toborolt össze, hívjátok csak meg. Itt rendelkezésre adjuk neki a csarnokot, még a hirdetésekkel kapcsolatos kiadványokat is kifizetjük, azzal a feltétellel, hogy ezen a helyszínen nem esik szó a pénzről. Néhány feltételet mégis megszabunk, de nem az íge hirdetéssel kapcsolatosan. Ezt szabad rá, híresen mindenki prédikálni, amit akar. Csak azt szeretnénk, hogy Krisztus ügye rossz hírbe ne kerüljön. Ezen a helyen hadd uralkodjon a tisztesség, a szava hihetőség, a végső pillanatig. Egy ember, akinek hite van, hogy Isten meggyógyítja a betegeket, annak nem kell, hogy kolduljon és kérdezze, hogy ki ad 100 márkát, ki ad 500-at, ki ad 1000-et és 10000-et és 100000-et. Erre nincs semmi szükség. Ez nem is bibliai. Egy ember, aki Istentől van elrendelve, vagy lesz elrendelve, annak megvan a hite, hogy Isten működteti az emberek szívét, és éppen annyi pénz jön össze, amennyi szükséges lesz. Most egy testvéremnek pisztolyt kellett a mellkassához szorítanom, és azt írtam neki, csak azzal a feltétellel megyek el oda, ha a jelenlétemben nem lesz pénzkoldulás. Ez egyáltalán nem megy. Vagy bálámok vagyunk, és ez esetben megvan a vonzalmunk a pénz iránt, vagy nem vagyunk azok. Ez abszolút nem megy. A Bibliában megvan írva, hogy az emberek eladták a dolgaikat, eladták mindenüket, ami túl sok volt nekik, és a bevételt az apostolok lábaihoz vitték. Csak hogy én egyetlen egyszer sem olvastam azt, hogy egy apostol elment volna valahova is, hogy ott behajtsák a pénzt. Nem, és még egyszer nem. Ha már bibliailag akarunk valamit, akkor hadd legyen teljesen bibliai. Úgy az ige hirdetésben, mint a cselekedetekben, minden dologban. Egyet értetek ezzel? Minden bizonnyal. Mindent Istenre fogunk bízni, és ő meg fogja tenni. Magasztalva legyen az ő neve. Az ő szent neve. Amen. Most felállunk, és együtt fogunk imádkozni, mert az idő nagyon előre haladott. Mennyei atyánk, szívünkből köszönjük neked a te drága és a te szent ígédet. Köszönjük neked az egyértelműséget, amivel megajándékoztál bennünket, a világosságot, ami a sötétségben ragyog. Köszönjük neked minden kinyilat, köszönünk neked minden kinyilatkoztatást, minden egyértelműséget, amivel megajándékoztál minket, ó Uram. Most pedig mégis van egy kérdés, kérésünk. Vedd el mindazt tőlünk, rólunk, ami nekünk és neked akadályt jelent az úton, hogy úgy, mint az apostolok napjaiban, visszaigazolhatnád az ígét a kísérő jelekkel és csodákkal, hogy közreműködhess, ahogy akkor közreműködtél. Ó Istenem, erre várunk, és köszönjük neked, hogy meg fogod tenni. Amint már említettük, dicsőítsd meg a te nevedet még egyszer, ne engedd, hogy megszégyenüljünk. Nem eredtünk mi nyomában az idegene isteneknek, hanem téged, az élő Istent hallgattunk meg. És neked hiszünk, és benned hiszünk. Benned bízunk. Uram, áldj meg minden területen minket, minden módon, Uram, hogy a te gyülekezetedben végbe menjenek a dolgok a helyreállítás szerint, az isteni ítélet szerint, hogy mindent vissza fogok téríteni. Uram, hálát adunk neked. És ahogy a te prófétád mondta, amennyiben fennáll egy ígéret, és attól jogtalanul meglettünk fosztva, akkor jogosan követelhetjük, vagy még inkább kikényszeríthetjük azt. Hittel a názáreti Jézus Krisztus nevében legyen úgy, hogy az Úrnak elő legyen készítve az útja, és el legyen távolítva minden akadály az ő népének az útjából. Uram, adj erőt a te szolgáidnak, hogy bátran hirdessék a te ígédet, és ajándékozz meg mindannyiunkat azzal a kegyelemmel, hogy elvárjuk, hogy visszaigazolt, hogy megteszed, amit a prédikációban hirdett veled, hogy megmentesz, meggyógyítasz, és szellemmel és tűzzel keresztelsz. Hadd éljünk át hamarosan bibliai összejöveteleket. Uram, felfigyelünk arra, hogy a vég közeledik. Légy te velünk, mert beesteledett. Légy te velünk, tört meg nekünk a kenyeret. Uram, tartsd meg velünk a vacsorát, és áldj meg mindannyiunkat. Áld meg mindazokat is, akik imádságaikban megemlékeznek rólunk. Mindazokat, akik szükséghelyzetben kerültek, minden közben járó imádságot elét terjesztünk. Ó, Uram, mindenható Isten, legyen meg a Te útad, a Te népeddel. Mi, akik ezen a helyszínen vagyunk, a Te rendelkezésedre állunk, ezt a helyet neked ajánljuk, szenteljük azzal a céllal, hogy a Te nevedet soha nem látott módon meg legyen dicsőítve minden kétség felett. Uram, Te vagy az, aki méltó vagy arra. Te vagy az, aki dicsőségre méltó, a Tied legyen, a tisztelet és az imádat mindörökké. Amen.